Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Továbbra is bizonytalan, hogyan alakulnak a pedagógus bérek, és mikor kerülhet sor egy nagyobb mértékű bérrendezésre, így látja a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter szerint az új jogszabályok lehetővé tennének differenciálást a pedagógus bérekben, viszont egyelőre ennek nem látszik anyagi fedezete. Horváth Péterrel, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökével beszélgettem.
Bérek tekintetében sajnos szerintem nem jutottunk előrébb egyáltalán, bár ezt mi is folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ez egy kulcskérdés, nem csak a mostani helyzetben, hanem a későbbiekben sem. És az is nagyon fontos lenne, hogy tényleg a bérhelyzet olyan legyen, ami vonzóvá teheti a pedagógus pályát. Ha tartósan ilyen marad a bérhelyzet, és nem lesz jelentős javulás, akkor azt gondolom, hogy ennél sokkal komolyabb hiányokkal is lehet majd a későbbiek során számolni. Tehát a mostani státusztörvény az igazából valóban egy sávos rendszert határoz meg a korábbi nagyon merev szisztéma helyett, ami igazából a pedagógusok végzettségét és az életkorát vette figyelembe, hogy mennyi ideje dolgozik pedagóguspályán, ehelyett egy sokkal nagyobb lehetőséget enged meg akár a differenciálásra is, de kétségtelen az is, és ezt mi is sokszor hangsúlyoztuk, hogy jelen pillanatban maguk a pedagógus bérek olyan szerények összességében, hogy ezen túlságosan sok differenciálni való nem nagyon van. Nyilván mindenki azt várja tőlünk is, hogy valóban azok az előrelépések, amelyek a diplomás átlagbérhez való közelítést lehetővé tennék, azok mihamarabb legyenek meg, mert az a 10%-os fizetésemeléseket, amelyek a költségvetésből, az ország költségvetéséből erre jutnak, azok az biztosan nem teszik lehetővé, hogy közeledjünk a diplomás átlagbérekhez, márpedig a vállalás az Európai Uniós pénzekkel együtt egyértelműen ezt célozza meg.
Ez a differenciálás egyébként mit jelent az iskolai mindennapokban vagy a gyakorlatban? Ki differenciálhat egyáltalán? Az iskola, az igazgató, a tankerület, és hát ugye itt arról van szó, hogy teljesítmény alapú legyen a bérezés, és aszerint valósuljon meg ez a differenciálás, de hát ki biztosítja erre például az anyagi forrásokat vagy a keretet?
Igen, ez a forrást azt nyilván csak állami költségvetésből, illetve a költségvetésből, a tankerületek felosztott pénzből lehetséges, és én előbb erre céloztam, hogy jelen pillanatban ez a mennyiség, ezek a 10%-ok, ezeknek csak azt gondolom egy nagyon minimális része az, amit talán differenciálásra lehet, vagy érdemes fordítani, hiszen összességében növekedni kell a pedagógusok bérének mindenkinek, pusztán egyébként azért, hogy a pályán maradjon és ellássa ezt a feladatot. De annyit lehet tudni, hogy az intézmény vezetők és az intézmény vezetés a teljesítményértékelést 2024-25-ös tanévben kell először kötelezően lebonyolítani, és 25 szeptemberétől lehet először alkalmazni majd az e szerinti differenciálást. Az intézmény vezető ez alapján, többek között ez alapján tehet javaslatot a bérek differenciálására, és hát a végső szót a munkáltató, de reméljük, hogy minél erősebben, vagy akár teljesen elfogadva az intézmény vezető javaslatát fogja ezt megtenni. Jelen pillanatban maga a törvény, tehát az új törvény annyit mond ki, hogy a differenciálás elve az lehet a munkában eltöltött, jogviszonyban eltöltött idő, ami eddig is számított valamennyire, csak most nincs konkrétan leírva, hogy ez mekkora legyen. Lehet a végzettség, ezt azt mondom is fontosnak tarthatjuk. Bizonyos értem a munkavállalói képesség, tehát korábban volt az, hogyha valaki 2 vagy 3 szakot is tanított, ők konkrétan megvolt, az utóbbi időn már nem, hogy milyen többlet bért kaphat. Figyelembe lehet venni az elismeréseket, figyelembe lehet venni azokat a munkákat, amelyek nem kötelezően elvégzendők, és van még egy olyan elem, ami a szakképzésben már korábban is alkalmaztak, figyelembe lehet venni azt is, hogy esetleg egy hiányterületre jelentkező, hiányszakra jelentkező pedagógus esetleg magasabb bért kapjon. Ezek önmagában, ha nézzük, azt gondolom, hogy magyarázhatók és indokolható elvek, nyilván bizonyos értelemben egy adott tantestületre nézve feszültségeket is okozhatnak.
Éppen ezt akartam kérdezni, mert hogy a köznevelési államtitkár adott egy interjút az egyik napilapnak, és ebben arról beszélt, hogy az új bérezési rendszer révén a szakképzés után a köznevelésben is lehetőség van differenciálásra, és akár béralkúra is, tehát kifejezetten a béralkút is említette, tehát hogy a munkáltató mérlegelhet és magasabb bért ajánlhat, például ha nagyon kell az iskolában egy kémia szakos tanár, vagy történetesen egy informatika tanár, de hát itt azért több kérdés is felvetődik. Az első kérdés, ami számomra felvetődött, az, hogy honnan lesz erre keret, de hát erre ugye egyelőre nem látszanak anyagi források. A másik pedig az, hogy hát véletlenül ez akkor azért feszültséget, akár bérfeszültséget, de egyébként akár kollégák közötti személyes jellegű feszültséget okoz egy adott tantestületen belül.
Így van, ezt teljesen így látom én is. Nyilván én továbbra is azt mondom, hogy értem a szándékot, hiszen hogyha egy intézménynek olyan pedagógusra van szüksége, amit nem jön senki se, de úgy esetleg jönne, hogy valamennyivel többért kaphatna, az intézmény érdeke összességében az, hogy legyen olyan szakos pedagógusa, másfelől pedig...
De most például a Révai Gimnázium igazgatójaként nagyon szükségük lenne egy informatika tanárra, akkor jelentősen meg tudná nyomni a fizetési ajánlatot, hogy jöjjön oda egy informatika tanár? Most erre van lehetőség ott a Révai Gimnáziumban, és önnek lehetősége van erre igazgatóként?
Nincsen, és valóban az a kérdés, amit szerkesztő is előbb feszegetett, vagy ki is mondott, azt én is többször feltettem, hogy honnan van erre, vagy honnan lenne erre pénz, hiszen az intézményeknek nincsen erre forrása. Én azt gondolom, hogy a tankerületeknek sincs jelen pillanatban erre forrása, és amennyiben ez a bizonyos 10%-ból erre menne több pénz, nagy differenciálást, ahogy előbb is mondtam, én nem tudok elképzelni, mert egy jelentős differenciálás, azt gondolom, hogy tényleg nagyobb feszültséget jelentene, ami bizonyos akár több kárt is okozhatna egy intézmény belül, hiszen azt is többször hangsúlyoztam, hogy egy nevelőtestületen belüli, egy mikroközösségen belüli feszültségek, azok annyira meg tudják mérgezni a levegőt, hogy hiába vannak jó pedagógusok, jó szakos tanárok, ott az egész közösség munkájára hatással lehet. Úgyhogy én is nagyon kíváncsian várom, hogy ez milyen lehetőségek lesznek-e, tudnak ezzel élni. A szakképzésben vannak tapasztalatok, jobbak és nem olyan jók ezzel kapcsolatban. Tényleg kíváncsian várok mindenért, de a legfontosabb nyilván az lenne, hogy egyrészt lenne megfelelő mennyiségű pénz, hogy lehessen értelmesen differenciálni. A differenciálás szempontjait szerintem egy adott intézményben világosan kell látni, hogy miért kaphat valaki többet. Miként például az osztályfőnöki pótlékoknál nálunk viszonylag jelentős differenciálás van, de világos szempontok alapján a bejövő osztályok és a végzős osztályok osztályfőnökei, az osztályok mérete alapján, az, hogy ki hányadszor volt osztályfőnök, tehát világos szempontok alapján történnek meg ezek a fajta differenciálások. Szerintem az a legfontosabb, és a vezetőség, az igazgatóság és a nevelőtestület közötti együttműködést, az megértés, az segíti elő, hogyha ezek teljesen tisztázottak.
Ha már plusz források kerültek szóba az imént, vagy lehetőségek, akkor azért említsük azt meg, hogy elindul most ősztől egy tehetséggondozó tanári ösztöndíj program is, 1600 középiskolai tanár pályázhat majd erre, és hát itt ugye a tehetséggondozás a kulcs szó, és ez van középpontban, és hát éppen a közelmúltban egy együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Pedagógus Kar és a Kulturális és Innovációs Minisztérium ennek a tehetséggondozásra törekvés jegyében, de ugye adódik a kérdés, hogy ez mérhető, nyomon követhető pedagógusok esetében a tehetséggondozás és ezzel kapcsolatos plusz munka, többlet munka?
Egyértelmű módszer egészen biztosan nincs ebben az ügyben sem, mint hogy a teljesítmény értékelés sem tud lenni teljesen objektív, ebben egészen biztos vagyok. Minden esetre ennek a programnak a lényege az, és ezzel az elvvel mi messze menőkig egyetértünk, és ezért is tudtuk támogatni, hogy mindenképpen el kell ismerni azon pedagógusok munkáját, akik a tehetséggondozásban sokat dolgoznak, megpróbálják felkészíteni a diákjaikat különböző olyan megmérettetésekre, legyen ez akár az emelt szintű érettségi, és eredményesen teszik ezt, legyen akár különböző helyi vagy országos versenyek, akár városi vagy a városon belüli szakkörök, tehát nem is csak saját maguk, ez erről kell írni, hogy eddig milyen tevékenységet fejtett ki ezügyben valamit, de milyen tervei vannak. Azért is tartom fontosnak ezt, mert ugyanilyen fontos, nem fontosabb az, hogy a hátrányos helyzetű régiókban tanító pedagógusokat maga a státusztörvény is kiemelés plusz juttatást ad nekik, ami szerintem nagyon fontos, de ugyanúgy szerintem értékelni kell azok munkáját is, akik bizonyos értelemben a legtehetségesebb gyerekekkel foglalkoznak.
A teljesítmény és teljesítményértékelés már többször szóba került, és említette elnök úr is, hogy hát nagyon nehezen mérhető ez, de most mégis lesz erre vonatkozóan egy új mérési rendszer, vagy lesz ennek egy újfajta módszertan, egyáltalán külső, belső értékelési rendszerről van szó, mert hát ugye korábban is volt tanfelügyeleti rendszer, szakfelügyeleti rendszer, a pedagógus életpályamodellhez is kapcsolódott egy minősítési rendszer. Tehát hogy fog ez most kinézni? Mert ha jól emlékszem, akkor olyan február-március táján már zajlott ennek egy tesztüzeme több iskolában, de hát véletlenül azért ez még nem egy teljes üzemmód.
Ez még messze nem teljes üzemmód, ugye a jogszabályt vagy az alapját ennek még nem fogadták el. A tervek készülnek, az oktatási hivatal vette át végül is ennek a teljes kidolgozását, azok alapján, amit az államtitkárság előkészített. A szakképzésben van már oktatói értékelés, és mi csináltunk egy elég komoly felmérést, amiben a szakképzésben dolgozó oktató kollégák megírhatták azt, hogy melyek voltak azok a szempontok, amelyek szerintük a legrelevánsabbak, amelyek leginkább alá tudják támasztani az értékelésüket, és ez talán nem meglepő módon azok voltak, amelyek akár az óralátogatásra, akár az intézményi vezetővel való megbeszéléseket, akár bizonyos értelemben kréta adatokat tartalmaznak. Azt gondolom, hogy ez a mostani teljesítmény értékelésnek is lenni kell egy olyan részének, ami relatíve valamennyire objektív, és biztosan lesz egy olyan része, ami az intézményen belüli megállapodásoknak lesz a függvénye. Ettől függetlenül én továbbra is azt gondolom, hogy ezt teljesen igazságosan, teljesen objektíven nem lehet eldönteni, még egy adott iskolán belül sem, és nyilván az pedig egy teljesen rossz dolog lenne, hogyha iskolákat kezdenének összehasonlítani az alapján, hogy kinek hány versenyzője volt, vagy ki hány embert készített fel erre vagy arra, hiszen más diákokkal, más elvárásokkal rendelkeznek az intézmények.
Tehát, hogy egy adott iskolát, ha jól értem, akkor az elmúlt időszakbeli eredményeihez lehet hasonlítani, és nem iskolákat egymáshoz hasonlítani, vagy akár pedagógusi teljesítményeket iskolákban egymáshoz hasonlítani.
Így van, tehát ennek bizonyos értelemben egy objektív része az lesz, ugye, hogy most már 7. és 11. évfolyam között megtörténtek tavasszal a mérések, újra lesznek mérések szövegértésből, matematikából, természettudományból, az első idegen nyelvből és most már digitális kultúrából, régebben ilyen informatikából és történelmből. Ezekben az összehasonlításokból le lehetett vonni valamekkora következtetést. Ez sem, azt gondolom, ez sem teljesen objektív, de adhat valamiféle támpontot, hogy milyen fejlesztés valósult meg az adott tantárgyból. Nyilvánvalóan azt is tudjuk, hogy például egy szövegértés az nem csak a magyar tanárnak a dolga, tehát ez is okoz nyilván nehézségeket az ilyen típusú értékeléseknél.
Az oktatási hivatal a jövőben nem fogja bekérni az iskoláktól a betöltetlen álláshelyek számát, így hivatalos honlapon sem fogják már közzétenni, hány betöltetlen pedagógus állás van az országban. Arról, hogy ez milyen esetleges problémákat vet fel, Ignát Márk beszélgetett Totyik Tamással, a pedagógusok szakszervezetének elnökével.
Ugye a KSH ideig negyed évente nyilvánosságra hozta a betöltetlen álláshelyek számát, és ezt össze lehetett hasonlítani az intézményvezetők által megjelölt adatokkal, és ezekből következtetni tudtunk arra, hogy van-e mozgás a tanteseteknél, illetve hát lehetett látni azt is, hogy mekkora hiány mutatkozik.
Önök is ebből tájékozódtak, illetve ezt hasonlították össze a saját számaik, mert önöknek vannak saját számaik?
Nekünk úgy van saját számaink, hogy az oktatási hivatal az országos kompetencia mérés során mindig kért egy telephelyi jelentést, és a telephelyi jelentésbe az intézmény vezetők általában az október 1-i statisztikai adatot beírták.
De akkor önök, bocsásson meg, akkor önök lehet, hogy jobban tudták ezt, nem?
Én azt gondolom, hogy nem érdekeltek abban, hogy kiderüljön, hogy mekkora hiány mutatkozik a pedagógus pályán.
De önök ezután is tudni fogják, bocsásson meg, tehát önök ezután is tudni fogják, tehát a saját adataik ezután is meg lesznek, és önök ezt nyilvánosságra hozhatják, nem?
Mi a saját adataink az csak, amit a kollégáktól kapunk vissza információt, és mivel itt most a statisztikai adatszolgáltatásban ezt az adatot megszüntették, így nem tudjuk, hogy hogy lesz, vagy mint lesznek ezek az adatok.
Az eddig közölt adatok, ezek mennyire adtak teljes képet az üres állásokról? Tehát benne voltak a nyugdíjasok, félállásban dolgozók, óraadók?
Az óraadók benne voltak a részmunkaidősök, tehát ezeket tudtuk és láttuk, ezeknek az adatait egyébként nem is változtatta a statisztikai adatszolgáltatás során a kormány. Egyedül az üres állás helyeknek a számát szüntette meg. Még egy adat hiányozna számunkra nagyon, hogy a köznevelési törvény 6-os számú mellékletében szabályozzák azt, hogy egy osztályra hány tanítási óra rendelhető el, illetve hát a munkavállalók részéről, a pedagógusok részéről hány óra tartható egy-egy évfolyamon egy-egy osztályhoz. Ezekből ki lehetett számolni, hogy mennyi a finanszírozott órakeret, és azt is látjuk, hogy a tantárgy felosztások során ettől a finanszírozott órakerettől 10-15-20%-kal egyes esetekben eltérnek az intézmények. Órakerete, tehát azt jelenti, hogy jóval alacsonyabb óraszámmal dolgoznak az intézmények, mint amennyit a törvény biztosítana számukra. Ez pedig azt jelenti, hogy ott pedagógus hiány van, vagy ellátási gondok vannak.
Ennek magára a tanításra milyen hatása van?
Hát ha én csak egyetlen adatot mondok, hogy a 2023. évi kompetencia mérés során a 8. év folyamos tanulók 40%-a funkcionálisan analfabéta, akkor ezzel mindent elmondtam.
Tehát egészen egyszerűen kevesebb tananyagot kapnak ezek miatt a dolgok miatt a diákok?
Tananyagban nem biztos, hogy kevesebbet kapnak, hanem azokat a plusz foglalkozásokat szüntetik meg, ami a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra fordították, illetve hát a csoportbontásokat, ahol képességek szerint tudtak foglalkozni a gyerekekkel, egyénre szabott oktatást tudtak biztosítani számukra.
Most Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, hogy 1250 pedagógus nyilatkozott úgy, hogy nem lép át az új életpálya törvény hatája alá, és hogy 460 új pedagógus kezdte meg most szeptemberben a tanítást. Ezt úgy nagyjából össze lehet számolni, hogy akkor hány pedagógus hiányzik. Önök szerint mennyi?
A mi számításaink szerint 20 ezer pedagógus hiányzik az általános iskolából és középiskolákból, és 14 ezer nevelést oktatás segítő kollégák hiányzik.
Tehát ez, amit az előbb elmondtam, ez csak annyit jelent, hogy ez olyan nagyjából 800-zal növeli a hiányt. Idén.
Így van, illetve hát van még egy nagyon érdekes statisztikai adat, amivel mi is a közelmúltban szembesültünk, hogy azok a kollégák, akik gyedre-gyesre mennek, tartósan távol vannak, azoknak a kollégáknak az állásait csak 50%-ba töltik be, nem vesznek fel helyette másik kollégát, hanem a belső erőforrásokból próbálják az ő helyettesítésüket megoldani.
Akár több száz autóval tudja tehermentesíteni a reggeli forgalmat a második kerület napokban elindult új iskolabusza, amely több száz gyereknek segíthet eljutni reggelente az iskolába. Szabó Gergő szállítása következik.
Elindult a második kerületi önkormányzat iskolabuszának próbaüzeme. A négy járat Solymárról, Adiligetről és a Gyarmati Dezső úszodától viszi második kerületi iskolákhoz a gyerekeket, mondta korábban Őrsi Gergely polgármester az Inforádiónak.
Ugye egy nagy hatalmas kerületről beszélünk, egy kertvárosias hidegkúti részről, ahonnan nagyon sokan viszik be gyermekeiket autóval iskolába, és ez elképesztően nagy torlódásokat okoz. Sokan csak azért ülnek a reggeli csúszforgalomban autóban, hogy gyermekeiket elvigyék vagy a kötött pályáig, vagy pedig az iskoláig, és ez okoz egy hatalmas forgalomtöbletet. A környezettudatosság, illetve a biztonság érdekében elindítjuk most próbaüzemben ezt az iskolabuszjáratot.
A polgármester hozzátette, a következő időszak legfontosabb feladata a tapasztalatgyűjtés, és az, hogy a több mint 60 szolgáltatást igénybe vevő gyermekek kényelmesen és biztonságosan juthassanak el az iskolájukba.
Ha csak abból indulunk ki, hogy 1300-an érdeklődtek ez iránt, és töltötték ki az elég részletes kérdőívet, akkor mi azt hiszük, hogy több száz autóval lehet elmentesíteni a reggeli csúcsforgalomban a főútjainkat, több száz gyermeknek az iskolába jutását tudjuk megkönnyíteni. Itt ugye fontos azt látni, hogyha belegondolunk, hogy egy reggeli csúcsforgalomban, mondjuk a hidegkúti úton, hogyha csak 100 autóval kevesebb megy 48 és a 3-48 közötti idősávban, azért az már érezhető eredménnyel járhat. Itt természetesen az iskolákkal is konzultáltunk, mind a tanítási időhöz történő igazodásban, mind pedig a felmérésben nagy segítségünkre voltak.
Őrsi Gergely bízik benne, hogy a szolgáltatás sikeres lesz, és hamarosan tovább fejlődhet, hogy minél több gyermeknek legyen lehetősége kerületi iskolabusszal utaznia.
Katedra. A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!